Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Benedek Csilla vagyok. Ma Nagy Boldogasszony napja alkalmából egy órás külön kiadással jelentkezünk. Adásunk első felében Bőjte Csaba ferences rendi szerzetes fogalmazza meg Nagy Boldogasszony napi üzenetét. Ezt követően Bíró Jutka zarándok kísérővel a Csíksomlyói Mária kertről beszélgetünk. Adásunk második felében pedig Csúcs Mária kolléganőnk összeállítását hallhatják arról, hogy szombaton, augusztus 18-án a Csíksomlyói Nyeregben a pünkösdi zarándoklat hagyományos helyszínén mutatja be a Budapesti Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Csíksomlyói Passiót. Jó rádiózást kívánok! Augusztus 15-e Nagy Boldogasszony napja, a katolikus egyház legnagyobb Mária ünnepe és egyben Magyarország Mária oltalmába ajánlásának ünnepe. A Szűz Mária mennybevételeként ismert vallási ünnep Romániában 2008 óta hivatalos munkaszüneti nap. Nagy Boldogasszony nyolcada, amelybe Szent István napja is beleesik, a magyar egyházi év kiemelkedő időszaka. Ünnepét Szent István is megüli. Árpád megkeresztelkedett hada Gellért közbenjárására Nagy Boldogasszony oltalmába ajánlotta magát az egész országot, a hazát. Az országot és a királyságot Mária örökségének tulajdonának érezte és vallotta. Ő volt az Árpádok mennyei édesanyja, emes álma hagyományunk tette alkalmassá erre, írja Molnár V. József, magyar örökségdíjas néplélek és néprajzkutató. Eleink Fehéregyházán Árpád sírja fölé Nagy Boldogasszony tiszteletére emeltek templomot, de az ő védelme alatt állott a székesfehérvári bazilika, az esztergomi bazilika, a kalocsai, érseki, a váci, a győri püspöki székesegyház, Szent István alapításai, Mária Besenyő, Mária Család, Mária Gyűd, Mária Kálnok, Mária Kémént, Mária Könnye, Mária Mak, Mária Nosztra, Mária Pócs, Mária Radna, Mária Remete, Mária Völgy főbb búcsújáró helyei. Mária halála, temetése, mennybe menetele, a középkor, mennybevétele és megkoronázása a barokk kor jellemző ikonográfiai vonása. Az ősegyházig visszanyúló néphagyomány szerint a megváltó Mária holttestét nem engedte át az enyészetnek, röviddel halála után föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe. 12. Pius pápa 1951-ben a néphagyományt dogmai rangra emelte. A katolikus egyházban a Mária napok között Nagy Boldogasszony napja a legbensőségesebb, legmagasztosabb ünnep, amelyhez számos legenda és népszokás fűződik. A népi kalendáriumban a két asszony köze, azaz Nagy Boldogasszony és Kisasszony napja közti időszak varázserejűnek számít. Ekkor kellett szedni a gyógyfüveket, kiszellőztetni a téli holmikat, a ruhaféléket, hogy a móly beléjük ne essen. A termékenység varázsláshoz kapcsolódott, hogy ilyenkor ültették a tyúkokat, hogy az összes tojásukat kiköltsék, gyűjtötték a mézben sokáig elálló kétasszony közi tojást. A következő percekben kedves hallgatóink Molnár V. József, magyar örökségdíjas néprajzkutató, kalendárium az esztendőkörének szokásrendszere című művét fellapozva utána járunk annak, hogy milyen népszokások fűződnek Nagy Boldogasszony ünnepéhez. Mária Pócson a Boldogasszony elszenderülését hatalmas temetői menettel és szertartással ülik meg, amelyben egyben meghalt búcsújáró hívőkre is megemlékeznek. A búcsúsok kezében gyertya világít. tápán azt tartják, hogy ezen az éjszakán megnyugodnak a tisztító tűzben szenvedő lelkek, akik életükben tisztelettel voltak iránta. E táj találós kérdése, hol magasabb a föld az égnél, s a válasz ott, ahol Máriát eltemették. Rába közben az ünnep előestéjén az asszonyok összegyülekeznek egy frissen ásott, de még üres sír körül, imádkoznak és énekelnek. Tápén Mária koporsója virágokból rögtönzött fekvőhely, amit az asszonyok a templom kápolna oltára előtt készítenek el, ájtatoskodva virrasztanak mellette. A virágokat 3 nap múltán széthordják szentelményként. Herceg Szántó sokácai a falu határában lévő Szent Kút Mária kápolnájánál gyertyafény mellett énekelnek, imádkozva virrasztanak. Az ünnep hajnalán imádságos lélekkel várták a hajnalt erdőbaktán. Az ottani emberek hite szerint ilyenkor rózsa hull az égből. Felnémeten az asszonynép ilyenkor gyászba öltözve ment a templomba, a kápolna hajójának közepén ravatalt készítenek Karancshegyen. A régi hit szerint fűben, fában hagyta Isten az orvosságot. Istenről, Krisztusról, Máriáról és a szentekről nevezték el a gyógyító füveket, virágokat. A hajdan volt időkben virágáldást tartottak e napon. Szeged környékén nagyboldogasszonyi füvet szedtek, szenteltek. Napraforgót, ökörfarkkórót, nagyboldogasszony mentáját. E szentelményt halott koporsójához tették, új ház fundamentumába, új pár ágyába, csecsemő bölcsőjébe. Főzetét hideglelésre tartották foganatosnak. 3 napon és éjjel át a háztetőn tartották, hogy a napsugara és a holtharmatja is áldja. Felső őrségben virágokból kötött koszorút szenteltek, a sublót tetejére tették. Vízkeresztkor a szirmok egy részét tányérra helyezett parázson elégették, s a háziasszony egész házanépével végigfüstölt vele minden helyiséget, nyomában a gazda valamennyi ajtóra krétával 3 keresztet rajzolt. Aztán a konyha közepére tették a füstölőt, s mezítláb kiki a füstölő fölé tartotta lábát, imádkoztak a bajok távol tartására. Szentelt virággal füstöltek akkor is, ha halott volt a háznál. Hegyháton ellés után a jószág első eleségébe is kevertek a szentelményből. 9 féle virágból kötik a koszorút nagymányokon és a padláson a vetőbúzába is tesznek a szirmaiból. Babarcon a virágot a gyermekek gyűjtik össze, szenverés ellen apró gyermek párnája alá teszik, de a nagyobb családtagok párnája alá is jut belőle. A felravatalozott halottat szentelt vízbe mártott virággal hintik meg. Az elhunyt családtag sírjára teszik a szentelményt hímes házán. Nagy Nyárád asszonyai a szentelt csokorral keresztet vetnek a padláson lévő búzára, majd a csokrot rá is teszik. Várgesztesen és Vértes Somlón az ablakrács vagy ajtó fölé teszik. Égi háború idején a tűzre vetnek belőle. A buda ősiek szerint a virágok örülnek, ha boldogasszonynak áldozhatják magukat. Hajóson a csokrot újholt péntekén készítették, kenderkóccal kötötték át. Rontás ellen füstöltek vele, a betegek teája volt. Eleken 7 vagy 9 féle virágból készült a csokor, szekrényen tartották. Német prónán kaprot szenteltek. A két boldogasszony, nagy boldogasszony és kisasszony köze a gazdasági életben számon tartott folyamatos időszak. Szeged vidékén és Göcsejben azt tartják, hogy az ilyenkor ültetett tyúk az alátett összes tojást kikelti. Az e napokon szellőztetett ruhákba nem esik bele a móly. Zalában ekkor gyűjtik a legtöbb orvosi füvet. A megigézettet Nagy Lengyelen ilyenkor szedett jó füvekkel füstölték. Tudjuk meg Molnár V. József, magyar örökség díjas néprajzkutató, Kalendárium az esztendő körének szokásrendszere című művéből. Thank you. következő percekben Bőjte Csaba ferences rendi szerzetes fogalmazza meg Nagy Boldogasszony napi üzenetét.
Nagyon szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Ezzel a szép ünnepen mindenkinek sok-sok boldogságot, örömet kívánok. Igazából nekünk, keresztényeknek miért fontos Mária és Jézus kapcsolata? Azért, mert igazából Mária ugyanolyan ember, mint mi. Egy marék porból született lény, és a nagyisten lehajol hozzá. Tehát az ég a földdel találkozik Máriában. A marék por Istent hordoz, megistenült. Sokszor ábrázolták a művészek, hogy kis Jézus odabújik, odahajtsa arcát a nagyisten az emberhez. Számunkra ez mindennél fontosabb, hogy képes egyfelől az ember felnőni az Istenhez, másfelől képes az Isten végtelen lehajolni hozzánk. Képesek vagyunk egy asztalhoz ülni, képesek vagyunk örvendeni egymásnak, befogadni egymást. Ezért mondjuk azt, hogy Mária minden kereszténynek a prototípusa, ős példája. Mert lelkünk mélyén mindannyian erre vágyunk. És ugye maga Jézus Krisztus mondotta, hogy ki az én anyám, ki az én testvérem. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind az én édesanyám, mind az én testvérem. Ezt Jézus maga szó szerint mondta. Tehát ez azt jelenti, hogy mindannyian, akik vágyunk a végtelenre, vágyunk a Istenre, elérhetjük ezt, amennyiben a szeretet útjára lépünk, amennyiben tényleg Jézus Krisztus által mutatott életutat követjük. És azt hiszem, hogy Mária kultusznak, Mária ünnepnek ez a lényege. Mária a pecsétje az Isten irántunk való szeretetének. És én azt gondolom, hogy lelkünk mélyén mindannyian arra vágyunk, hogy egy ilyen mély, szoros, élő, termékeny kapcsolat legyen köztünk és a teremtőnk között, mint amilyen Mária és az ő szent fia között volt. Persze tudom, hogy ezt olyan nehéz elhinni, hogy ugyanaz az Isten, aki Ábrahámot megszólította, vagy ugyanaz az Isten, aki Mózesnek az égő csipkebokorba feladatot adott, hogy látom népem nyomorát, menj, segíts, vezess ki az én népemet a rabszolgaság földjéről. Ugyanaz az Isten, aki a prófétákat néven szólította, feladattal bízta meg, ugyanaz az Isten jelennek karácsonykor köztünk, ölelte át Máriát. És ugyanaz az Isten mondja, hogy igen, te is lehetsz az én testvérem, lehetsz az én legdrágább barátom, ha Isten útjára lépsz, a szeretet útjára lépsz. Nekünk keresztényeknek Mária nagyon sokat jelent épp ezért. Persze tudjuk azt, hogy nem csak nekünk, hanem őseinknek is. Hát ez Szent István is igazából országának fennállásának zálogát szűzanyába látta. Ezért nem csak szűzanyának adta a koronáját, hanem minket is az ő szeretetébe ajánlott. És azt gondolom, hogy a szűzany az 1000 év alatt, hát biztos sokszor égnek állt a haja, hogy tudunk mi ennyi butaságot csinálni, de nem adta fel. Én hiszem, hogy ma is gondoskodó szeretettel, jósággal elhajol hozzánk. És itt is, ott is olyan csodálatos dolgok történnek a szűzanya közbejárásával, ami hogy mondjam, közel 60 éves fejemet is, amin sok mindent láttam, sok emberrel találkoztam, gondolkodással tölt el. Adja az Isten tényleg, hogy Mária szívünket, lelkünket, értelmünket megolajazza, lendülettel töltse el, az ő példája erőt adjon nekünk ahhoz, hogy Istenünkhöz, egymáshoz sokkal, de sokkal jobban ragaszkodjunk.
Bőjte Csaba ferences rendi szerzetes Nagy Boldogasszony napi üzenetét hallották. Thank you. Mária tiszteletére alakították ki azt a 15 udvart magába foglaló 2 hektáros Mária kertet, amely a Dévai Szent Ferenc Alapítványhoz tartozó Csíksomlyói Szent István Kollégium portáján található. Ott kértük mikrofon elé Bíró Jutka zarándok kísérőt, aki az arra járó zarándokokat fogadja, igazítja útba, vezeti, kíséri a kertben. A következő percekben hallgatóinknak is beszámol a folyamatosan épülő, szépülő kert megalakulásáról, tematikájáról, majd bemutatja a Mária életében figyelemre méltó életeseményeknek emléket állító udvarokat.
A Mária kert létrehozása a Csaba testvér elképzelés alapján született meg itt Csíksomlyon a Szent István gyermek otthon udvarán. Ennek a gondolata az 2010-ben fogant, 2011-ben volt az első lelki gyakorlatos képzés. Csaba testvér azt szerette volna, hogy az ideérkező zarándokoknak, látogatóknak legyen egy hely itt Csíksomlyon, ahol megpihenhetnek, elcsendesedhetnek, vagy éppen erőt gyűjtenek a Krisztus hága előtt. Csíksomlyonok a legfőbb jellemzője a boldogságos Szűz Mária tiszteleten. Ez évszázadok óta és mind a mai napig számtalan zarándokot vonzott. És a Mária kert, ez a megnevezés, hogy Máriának szenteljük ezt a helyet, innen származhat. Én új vagyok még itt az udvarban, az alapítványnál is. Mondhatnám úgy, hogy készen kaptam a kertet, de próbálom tartalommal megtölteni. Amikor volt Csaba testvérnek a lelki gyakorlat alkalmával ez a felkérése, hogy imádkozzunk ennek a megvalósításáért, vagy ki a maga módján segítse, akkor én a családommal úgy döntöttem, hogy meghívom a hétvégi házhoz a helyi művészeket, és egy tábor erejéig olyan alkotásokra kérem fel, hogy a Mária kertnek az arculatát, ennek megszületését segítsék. Nem éreztem elég képességet arra, hogy én bármivel érdembe itt segíthetek. És úgy gondoltam, hogy képzett emberek, művész embereknek ez könnyen megy. Én csak a hátteret, a helyszínt, az étkeztetést biztosítottam. És sikerült is, szép munkák születtek, akkor leadtuk ide a házhoz. És talán a kapcsolatom innen indult a Mária kerttel. És érdekesnek is tartottam, hogy a mennyei atya rejtekben is ezeket úgy számon tartja. És most 2018-ban meghallottam azt a felhívást Csaba testvértől, hogy munkatársat keresnek, és akkor én jelentkezhettem erre az állásra. A kertépítő lelki gyakorlat 2 alkalommal volt megszervezve. Az első 2011-ben a tervezéskor, amikor a résztvevők az elmélkedés, a szentmisén való részvétel mellett a munkálatokba is bekapcsolódtak. Aztán egy hosszabb szünet következett, ami nem azt jelentette, hogy a kert szépülése az megáll, vagy a fejlődésen. Ellenkezőleg, mivel pedagógiai célzatú, ezért a nevelők, gyerekek és akár a helyi önkéntesek, azok rendszeresen itt voltak, részt vettek, és sokat dolgoztak azon, hogy ez most így nézzen ki, ilyen csodálatos legyen.
Ilyenkor akkor egy ilyen közösségi kerté formálódik a Mária kert.
Igen. A gyógynövények a munkaudvarának a részei, és ezek nevelői céllal létesültek. Elsősorban azért, hogy az itt élő gyerekeknek legyen egy munkaterületük, ahol ebéd után, mint szabadidős tevékenységet beiktathassanak, de ugyanakkor, hogy megtanulják egy új növénynek az ültetését, ápolását, szárítását, szüretelését, hogy belátásuk legyen, munkára való nevelés, ez a célunk, és ez a célja Csaba testvérnek is.
Bíró Jutka maga is világi szerzetes, és szívesen vállal lelki vezetést elsősorban a Szent István Kollégium udvarán lévő Mária kertben.
Igen, én Csíkszeredában élek, 49 éves családanya vagyok, 2 gyermek édesanyja és 2 kisunoka nagymamája. A szociális testvérek kültagságához tartozom. Ami meghatározó az életemben, ami biztosítja nekem a lelki hátteret a mindennapi feladatvégzéshez. Imádkozzál és dolgozzál, ez a jelmondat, amit én itt megtaláltam. Ez, hogy egyensúlyban van ebben a kertbe, hogy az imának is és a munkának is helye van. És én most itt jól érzem magam, úgy érzem, hogy hazataláltam. Igen, vannak ilyen helyek, én a csendet szeretem, nyilván, hogy amikor vendégek érkeznek, akkor ez az nem a csendről szól, de szeretem, hogyha van egy annyi időm, hogy a reggeli elmaradt imát itt elvégezzem, nagyon szép itt a hajnali ébredésben madárcsicsergés között végezni a reggeli imádságot, akár a rózsafűzért. Én sokszor képzelem úgy magam elé, hogy talán én vagyok idézőjelesen mondva Máriának egyik komornája, és ezt nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy itt lehetek, hogy engem ezzel a feladattal megbíztak, vagy hittek abba, hogy én ezt tudom csinálni. És akkor én ehhez próbálom alakítani, hogy igen, én szeretnék abba fejlődni, hogy Máriához hasonlóan az alázatba növekedjek, és hogy át tudjam adni az ideérkező zarándokoknak is azt a csendes jelenlétet, ami ő volt az egyház számára, ami volt Krisztus életébe. Adja jó Isten, hogy meg tudjam ezt valósítani.
Sok zarándok megfordult itt a Mária kertben mostanáig?
Nagyon sokan érkeznek a kegyhelyre, viszont nem tudnak a programról, nem tudtak eddig a programról. Én azonra szeretném felkérni a zarándok szervezőket, hogy szánjanak több időt Csíksomlyónak, a kegyhelynek, mert azt tapasztaltam, hogy megállnak a kegytemplom előtt, bemennek a Mária szoborhoz, imádkoznak, és aztán ülnek is vissza az autóbuszra. Az jó dolog, hogy tudják, hogy létezik ez a Mária kert itt Csíksomlyón a Szent István otthon udvarába, de már otthonról úgy tervezzék meg a programot, hogy szánjanak egy fél órát, hogy együtt imádkozzunk, elmélkedjünk. Ha szükség, akkor a Jézus hágóra is együtt menjünk ki, elvégezzük a keresztutat. Én erre szeretném kérni a hallgatókat.
Jutka az, aki fogadja az erre járó zarándokokat, úgyis útba igazítja, vezeti, elkíséri őket a kertben. És ő az, aki most a hallgatóinkat is végigvezeti a Mária kertben.
A Mária kert az kialakítás alatt van, de már az eljövendő kész kertről egy határozott képet nyújt. Én akkor kérném a hallgatóságot, hogy kövessen minket, gondolatba kísérjen el. Egy nagyon szép környezetben vagyunk itt a Kissomlyónak az oldalában. Tele virágokkal a kert, nagyon szép növényekkel. Kár, hogy nem látják a repdeső lepkéket, nekünk ebbe az élménybe is részünk van. Az első udvar, udvarnak nevezzük az állomásokat, ezt Csaba testvér így fogalmazta meg, és talán azért is, hogy itt le lehet ülni, el lehet csendesedni, meg lehet pihenni. 15 udvar van kialakítva, Mária életéből kiemelve, és ezeken az udvarokon próbálunk mi most végig sétálni. Az első udvar a találkozás udvara, ez mindjárt a bejárat előtt. Ez jelképesen is a találkozás udvara, mert ide érkeznek meg a zarándokok, itt üdvözöljük egymást, ismerkedünk, bemutatkoznak. Az első udvaron az angyali üdvözlet, ahogy a Máriát köszönti a szellemi lény, ezen fogunk elmélkedni, és azokat a kérdéseket tesszük fel majd egymásnak, magunknak, hogy az életünk fordulóiban megbújó találkozásokon mennyire vagyok nyitott én azokkal szembe, akik velem szembe jönnek, kéréseiket megfogalmazzák, hogy meghallgatom-e, ha hozzám szólnak, ha valamit nem értek, akár csak Mária, türelmesen kérdezek-e és merek-e dönteni. És akkor minden állomás végén egy elcsendesedés következik, egy pihenés, egy közös imádkozás, könyörgés, hogy mindenki maga adja meg a választ. Következő udvar az öröm udvara, a két gyermeket váró asszony találkozik itt.
Bíró Jutka zarándok kísérőt hallják a Csíksomlyói Mária kertből.
A találkozás örömmel tölti el Erzsébetet, sőt még Erzsébet méhében a kisdedet is. És gondolkozzak el azon, hogy én mennyi örömet, derűt, jó kedvet viszek azok számára, akikkel találkozom. És hogy vajon a velem való találkozás testvéreim számára örömöt jelentem. És akkor itt ismét egy kis csönd következne, amíg elsétálunk egy következő udvarig, a születés udvaráig. Ez az élet mellett való döntés udvara. Itt imádkozunk bátorságért, a 21. század emberéhez szól, hogy merjen az élet befogadásának, továbbadásának útjára lépni. Egy másik udvara, a menekülés udvara. A gyermekvállaló szülő élete sok esetben hasonlóvá válik a Szent Család életéhez. Igaz, a gyermekért nem kell a pusztába bujkálnunk, de bizony sok mindenről le kell mondanunk azért, hogy az Isten által ránk bízott gyermeket egészségesen, szépen felnevelhessünk. De Csaba testvér elmélkedésében arra bíztat, hogy merjünk kimenni a gyermekvállalás, a gyermeknevelés pusztájába, és hogy a gyermek élete legyen fontosabb, mint a barátok, a karrier, az üzlet. És akkor elérkeztünk a játékudvarára. Ezen az udvaron próbáljuk szemlélni, hogy Jézus jókedvű, pajkos, és hogy együtt játszik Máriával és az ő barátaival. Elmélkedve vegyük számba, hogy vajon a mi életünkben mennyire van jelen a játék, a kacagás, a testvéreinkkel való örömteli együttlét. És most elérkeztünk a munkaudvarára. Ez egy nagyon szép környezet, talán minden udvarnál nagyobb. Most virulnak a levendulák, és nagyon sok szép gyógynövény még ékeskedik ott körülöttem. A Szent Család Betlehemben is, és az egyiptomi menekülés során is becsületes munkával teremtette elő a mindennapit. És ezt próbáljuk magunk elé képzelni, ahogy Szent József a kis Jézussal fűrészel, hogy a szerszám egyik felét fogja a marékporból született ember, s a másik felét a Nagyisten. Egy következő udvara a tanítványok befogadásának az udvara. Nem csak Jézus fogadja be az apostolokat, tanítványokat, hanem Mária is. Ez a barátság, ez a kapcsolat egy életre szól. Szent hagyományból tudjuk ugyanis, hogy Mária időskorában Szent Jánosnak, a szeretett tanítványnak otthonába szenderedett el. A kánai mennyegző udvara egy következő udvar. Ez a közbenjárás udvara is. Igazából itt Máriát, a térden álló mindenhatóságot szemléljük és csodáljuk, és őt próbáljuk megérteni. Csendesedjek el és gondolkozzak el azon, hogy vajon én családomért, testvéreimért, népemért, a világért szoktam-e imádkozni. Az udvar csendjébe vegyem számba azokat, akik rászorulnak az imádságomra, a közbenjáró szeretetemre, és elcsendesedve mondjam el értük a fogászomat. A szenvedés udvarából egy kapu nyílik a Jézus hágó fele. Azok az zarándok csoportok, akik igénylik, hogy együtt mondjuk el a keresztutat, azoknak ez a lehetőség is megadatik. Ebben az udvarban a szenvedés útjáról, Jézus keresztútjáról elmélkedünk, de nem csak Jézusról, hanem a Mária szenvedésének a keresztútjáról is. Mert nagyobb szeretete senkinek nincs, mint aki életét adja őéért. És ez így van. Igen? A Szentlélek kiáradásának az udvarába érkeztünk el. Itt rácsodálkozhatunk, hogy a nagy csütörtök, nagy péntek sötétsége nem verte szét Jézus családjának az egységét. Ők pünkösd ünnepére készülve Máriával együtt imádkoznak, és együtt készülnek, együtt várják a pünkösd napját, a megígért vigasztaló Szent Lelket. Most elérkeztünk a Magyar Nemzet udvarába. Több mint 1000 éve a Magyar Nemzet királynője, a boldogságos szűzanya. Itt ebben az udvarban alázattal gondolkozunk el, hogy az én életemnek és az önök életének mennyire királynője, iránytűje a boldogságos szűzanya, hogy merjünk rá hagyatkozni ők és jó magam is a mennyei édesanyánkra, hisz Mária népe nem veszhet el, ajánljam magamat, családomat, és minden vagyonomat, drága szülőföldemet, Márián. És elérkeztünk a rózsafűzés az imádság udvarában. Annak idején nem csak szentdomokosnak, s a kolduló barátoknak adta a kezébe az elmélkedő imádság rózsafűzért, hanem minden jelenéskor ő maga, Mária is rózsafűzérrel a kezében imádságra visszatta a látnokokat. Ebben az udvarban csendesítsük el elménket, és a rózsafűzér egy-egy titkának mankóját kezünkbe véve induljunk el a megváltó Krisztusunk felé. A következő udvarunk a déli harangszó udvara, Mária keresztények segítsége. A történelem során nagyon sokszor kérte magyar nép sírva remegve a szűzanyát, és segítségért fohászkodott hozzá. Hányszor hangozhatott el a földön imára kulcsolt kezű emberek ajkán, hogy imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Ezt tette Hunyadi János, Kapisztráni Szent János, s oly sok vitéz. Mi is kérjük Isten áldását Mária közbenjárásával. Együtt imádkozva most segíts meg Máriát. Mária kert utolsó udvarában egyházunk, oly sok szentjével, lánglelkű apostolával együtt. Mi is szeretnénk II. János Pál pápa példájára magunkat, családjainkat, népünket, az egész világot szeplőtelen szívének ajánlani. Hallgassa meg a kérésünket. Mária kert utolsó udvara, az önátadás udvara, Totus Tuus.
Ez a 15 udvar Mária életében figyelemre méltó életeseményeknek állít emléket. Tulajdonképpen ezek olyan állomások, amelyek minden ember életében ott vannak, legfennebb nem szentelünk elegendő figyelmet rá.
Csaba testvérnek az elképzelése az, hogy a az európai szintű Mária útnak, zarándok útnak egy záró akkordja legyen ez. De minden zarándokhoz, látogatóhoz szól, hogy aki ide megérkezik, megpihenjen. Ha egyénileg szeretné körbejárni az udvart, azt is megteheti. És bárki számára nyitott ez a kapu. Tulajdonképpen ez a célunk, ez a befogadás, ez az elcsendesedésre való lehetőség. Ezt szeretnénk nyújtani, akár kísérővel, akár magányosan teszi meg ezt az utat.
Segítséget kapnak folyamatosan szakemberektől is a Mária kert építésében.
Igen, nagyon sok felajánlás érkezik, önkéntesek is jelentkeznek, de szakemberek is segítenek véleményeikkel, tudásukkal, felajánlások is érkeznek, hálásak vagyunk, hogy támogatnak bennünket.
Mik a jövőbeni tervek?
A jövőbeni terveim közt szerepel, hogy a Mária ünnepeket hangsúlyosan ki szeretném emelni, hogy programokat, lelkinapokat szervezek, csoportokat fogadni kimondottan ezeken az ünnepnapokon, és elkísérni őket. A kert az mindig nyitott, bárkit szívesen várunk, fogadunk. A kertben tulajdonképpen az ösvényeket kinyomják, úgyhogy körbejárható télen is. De én úgy képzeltem el, hogy lelki napokat, lelki gyakorlatokat szervezek majd a hűvösebb időszak, amit benne a kápolnában tartanánk meg. Meghívottakkal, akár Csaba testvér, hogyha ráír, akár itt a környék keresztény pszichológusaival, nekem ez az elképzelésem. Nyilván, hogy aki sokat ül irodába, az igényelni fogja, hogy akár télen is a szabadba körbejár. És én készségesen körbevezetem. Azzal, hogy most indul, most alakul, én nekem is figyelnem kell az zarándokok pulzusát, hogy mire van igény. Úgy vagyok magam is, úgy lesz minden, úgy gondolom a tél is elhozza majd, hogy ezt hogyan lehet megszervezni.
Ma augusztus 15-e a Katolikus Egyház legnagyobb Mária ünnepe. Mit üzenne ebből az alkalomból innen a Mária kertből a hallgatóknak?
Nagy ajándék számunkra, hogy munkaszüneti nap. És én arra biztatnám a hallgatóságot, hogy látogassanak el egy templomba, hallgassanak meg egy szent misét, de ha lehetőségük van, akkor egy zarándok helyre, egy Mária kegy helyre. Ez egy nagyon szép dolog, hogy mi ezt a napot neki tudjuk szentelni. Imádkozzunk és virasszunk.
Bíró Jutka zarándok kísérőt hallották a Csíksomlyói Mária kertből. Hazaviszi a Csíksomlyói Passió előadását a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Tánc Együttes. A budapesti társulatok számára is meghatározó esemény augusztus 18-án lesz a Kis- és Nagysomlyóhegy közötti téren a Hármas Halom oltár színpadnál. A rendezvény részleteiről számos érdekes információ is elhangzik Csúcs Mária kolléganőnk következő összeállításában.
Hazaérkezik Csíkszeredába, a városhoz tartozó Kegyhelyre, Csíksomjóra, a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes bemutatta produkció. A csíksomjói passió előadását tavaly március óta teltház előtt játsszák a magyar fővárosban. A produkció szövegének 80%-át a 18. században írt csíksomjói iskoladrámák alkotják, Rádúj Robert Csíkszereda polgármestere.
Csíksomjó egy fogalom. Nem csak a székelyek szent hegye és helye ma már, hanem az egész magyar nemzetnek az egyik fontos lelki támasza, lényeges zarándok helye. Csíksomjó attól olyannyira fogalom, hogy nem nagyon ismerik ma már az emberek, hogy is hívják igazából a települést, mert ennek a szent helynek a neve, az immáron a helynek is, a környező helynek is a neve, és gyakorlatilag úgy lett fogalom már, hogy sok-sok évszázaddal ezelőtt pálosok, majd a ferencesek megtelepedtek, házat, egyházat, templomot, zárdát építettek ebben a térségben, és nem csak ígért hirdetve szolgálták a közösséget, hanem iskolát is alapítottak. Ez az iskola a 18. század végi állapotában ma is áll, Csaba testvér gondozásában van, de gyakorlatilag ma azért vagyunk itt, mert Csíksomjó az a hely is, ahol mifelénk a színjátszás annak idején gyökeret vert. Ennek a gyökérverésnek pedig egyértelműen ferences barátok, a csíksomjói diákság volt a hírnöke, ők voltak azok, akik több éven, évtizeden át ápolták azt a hagyományt, amely itt a térségben már az 1700-as években fogalom volt, a passió, a csíksomjói passiót. Decemberben Magyarországon voltam, kerestem, hogy az ember Pestre megy, akkor színházba is ellátogatóhatatlanul, mert azért ott ebben a tekintetben is egy másik világ van. És felmerült bennem, hogy milyen volna, hogyha a csíksomjói passió látván a Nemzeti Színház repertóriumában eljönne mi hozzánk. Hát én azt kívánom mindenkinek, hogy úgy járjon, mint én, hogy legyen egy álma, ne kelljen csináljon semmit, egyszer csak beüljön és beszéljen arról, hogy teljesült ez az álma. Én ma így vagyok ezzel, és örömmel üdvözlöm, köszönöm rendező uraknak, hogy gyakorlatilag a csíksomjói passiót hazahozzák arra a helyre, ahonnan indult, és nem lehet frappánsabb választ adni akkor, amikor egyesek százassal, mi meg ezer százassal tekintünk vissza, hogy mit is jelent a székelység, mit is jelent az egyházi gyökér, mit is jelent az iskola, mit is jelent a kultúra számunkra, mióta vagyunk itt, és nekünk milyen távolba tudunk visszatekinteni. Úgyhogy mindnyájunk nevében, akik őrködünk közigazgatási, vallási, emberi, közösségi szempontból Csíksomjó fölött, akik tisztivel annak idején közösen kialakították azt, amit ma Csíksomjó tételesen a nyereg jelent, a ferences rendel, a római katolikus egyháza, nagy hálával tartozunk a két rendező úrnak, Zsurászki Zoltánnak és Vidnyánszki Attilának, hogy a csíksomjói passiójátékok hazatér.
Csúcs Mária összeállítását hallják az augusztus 18-án tartandó csíksomjói passió előadás kapcsán.
A csíkszeredai főkonzulátus kiemelt feladatának tartja, missziónak tekinti a magyar kultúra és a kulturális kapcsolatok támogatását, így az előadás támogatását is. Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja.
Köszönöm szépen, hogy itt vannak, hogy megtiszteltek bennünket azzal, hogy nálunk kerül sor erre a sajtótájékoztatóra. A főkonzulátus nagy örömmel adott helyt ennek, hiszen a főkonzulátusunknak a magyar kultúra, a magyar kulturális kapcsolatok támogatása egy kiemelt feladata is. Csíkszereda, csíkszeredai főkonzulátus, mint misszió, mint külképviselet, különös helyet foglal el a magyar külképviseletek térképén. Itt a szokásos konzuli feladat mellett igen jelentős nemzetpolitikai feladataink vannak, és mi nagy örömmel vállalunk fel igen jelentős mértékben egyéb közéleti, korpéleti, kiemelten kulturális feladatokat is. Egy ilyen jellegű eseményen vagyunk ma, nagy öröm számunkra, hogy a Csíksomjor Vassó előadásig eljön ide Csíkszeredába, eljön a Nyeregbe, és nagy öröm számunkra, hogy mi ebben közre tudunk működni, együtt tudunk dolgozni a Nemzeti Színházzal. Azzal a Nemzeti Színházzal, amely számunkra a Nemzet Színháza főigazgató úgy fogalmazott, hogy majd itt a Nyeregben fog ez igazán valósággá válni számunkra, itt Székelyföldön, mondhatom így, én magam is székelyföldi vagyok. A Nemzeti Színház az igenis a Nemzet Színháza, és minket ebben az érzésükben megerősíteni fog ez az előadás, amire itt a Nyeregben kerül sor. Örömmel olvastam a tájékoztatóanyagban, hogy az előadás az nem csak Csíkszeredában, a konzuli kerületünkben, Marosvásárhelyre is el fog jutni, de el fog jutni Szatmárnémetibe, el fog jutni Komáromba, és el fog jutni Beregszászra is, tehát a Kárpát-medence külhoni magyar területeire, egyéb elszakított területeire. Ez ugyancsak azt bizonyítja nekünk, hogy a Nemzeti Színház az a Nemzet Színháza. Kiemelt feladatunknak tekintjük a kulturális kapcsolatok erősítését, az, hogy a Nemzeti Színház itteni székelyföldi színházakkal, hasonló intézményekkel, vagy a Táncszínház az itteni hivatási segítésekkel kapcsolatot ápoljon, közös előadásokat hozzanak létre, mi ebben szeretnénk közreműködni, hiszen tudjuk, hogy ez tőlünk függetlenül működik, félreértés ne essék, mi ebben szeretnénk motor lenni, közreműködni.
Az előadásban a csíksomjói iskoladrámák szövegét bibliai idézetek, Szőcs Géza 90-es években írt pasiójának részletei, és a Berec András választotta népdalok egészítik ki. A Kis- és Nagy-Somjóhegy közötti helyszínre tervezett előadás hatalmas díszlettel, 3-4 futballpályányi színpadi téren, élőzene kíséretében és helyi fiatalok bevonásával mutatja be Krisztus szenvedés történetét. A produkció rendezője Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója.
Valóban egy év vagy másfél év kell ahhoz, vagy kellett ahhoz, hogy az álmunk megvalósuljon, hiszen Zsurászki Zoltánék a Nemzeti Táncegyüttesen, amikor elkezdtük a munkát, már arról beszéltünk az első próbák egyikén, hogy az lenne csodálatos, hogyha le tudnánk a Nyeregben játszani. Pont azért, ami polgármester úr említette, mert mi is így gondoljuk, mi is így hiszünk, és amióta ez most reális közelségbe került, azóta úgy gondolom, hogy az alkotók, a színészek is úgy gondolják, úgy hiszik, hogy életük egy meghatározó pillanata lesz, meghatározó eseménye lesz az, hogy lejátszhatjuk az előadást. Úgyhogy nagy-nagy köszönet mindenkinek, aki segítőkész volt ebben a történetben, a ferences testvéreknek, hogy áldásukat adták a dologra, a város, a megyevezetőjének, a konzulátusnak tényleg, és hát személyesen Balogh Zoltánnak is, aki szintén látta az előadást, és tulajdonképpen a minisztérium támogatásából jöhet ez az esemény majd létre. Egy nagyon-nagyon fontos előadása a színházunknak mindenféle szempontból. Üzenetei szempontjából is, és most én nem fogok ebbe nagyon mélyen belemenni, de tény, hogy a Nemzeti Színház a Nemzet Színházává próbál válni. Ez egy kinkeserves, nehéz út. Nem olyan egyszerű megtalálni azt a megszólalási módot, azt a hangnemet, amiben nekünk szólnunk kell. Az üzenetek világosak első pillanattól kezdve, amelyeket megfogalmazunk, és úgy gondolom, hogy pont a Nemzeti Táncegyüttessel való együttműködésünk és ennek a legutolsó eseménye az a Egri Csillagok volt, nemrég volt a bemutatója. Szóval úgy gondolom, hogy most találtunk rá arra az útra, arra a hangnemre, amely ránk jellemző, nekünk belőlünk szóló színházi formát is szül, a maga üzeneteivel, határozott kiállásaival, egy értékrend mellett, fölvállalva ebbe a mismásoló állítások nélküli korban, amikor félünk, ahogy Pilinszky mond, állítani, eltűnt az állítmány az életünkből, mi határozott gondolatokat és állításokat fogalmazunk meg a Nemzeti Színházban. És hát ezen munkálkodásaink egyik csúcs teljesítménye úgy gondolom a Csíksomjói Passió, azóta is teltházakkal fut, sőt, arra kell, hogy mondjam, hogy ha valaki jegyet akar vásárolni rá, az problémát okoz, hál' Istennek, tehát látszik az, hogy van egy ilyen igény, hogy van az emberekben egy vágy valami más, valami tisztább, valami igazi megszólalást megtapasztalni és végigélni velünk egy-egy ilyen
produkciót. Az, hogy mit jelent a Nemzeti Színháznak a külvoni területeken élő magyarság, az demonstrálta az elmúlt 4-5 évben a Nemzeti Színház. Évente 70-80 előadást tartunk meg a színház falain kívül, ezeknek a fele nagyjából a külvoni területeken történik meg. Tavaly volt egy csodálatos turnénk a Vitéz Élekkel, itt Csíkszeredán is játszottuk. Erdélyben ezt ügynek tekintjük, valóban ügynek tekintjük, és az elkövetkezőkben is így lesz ez a színházunk számára, de mindezekből és a felsorult városok is nagyon fontos állomásai lesznek majd a csíksomjai pasiónak, és közben már Esztergom is megvan, jövő augusztusban a Bazilika előtt játsszuk, tehát Csíksomjainak van egy nagyon fontos küldetése. Én úgy gondolom, hogy mind közül kiemelkedik az, hogy a Nyeregben játszhatjuk ezt az előadást. Nem csak az előadást ér haza, ezt mindig mondom, említem büszkén, hanem én is egy kicsit hazatérek, hisz egyik ága a családomnak az Székely, innen került ki nagyapámék, de én nagymamám az Gyimezsúkkön van eltemetve, tehát én is egy kicsit haza jövök ezzel az előadással, és hát nagy kihívás rendezőként is, mert létezik ugyan egy produkció már több mint egy éve, de nyilván, ami itt lesz, fönn a hegyen, az egy egész más produkció lesz. Újra szűjjük ezt majd Zoltánékkal, újra alakítjuk, összefogjuk egy kicsikét, és hát ami nagyon fontos, és külön köszönet Vőjte Csaba testvérnek, hogy helyi erők is bejöhetnek. Tehát ez már egy összefogással jött létre, hiszen a trailerből is láthatták, hogy Berec András, kik játszanak, kik szerepelnek az előadásunkban, és itt meg még szélesebbre nyitjuk majd ezt a történetet. Helyi erők, külön kiemelném Molnár Szabolcs nevét, aki majd segít táncosok kapcsán, hogy még gazdagabb, még izgalmasabb, még kiteljesedettebb legyen a látvány, és valóban megszülessék, valóban esemény legyen, valóban egy szakrális eseményé nője ki magát, és nem félek ezt így kimondani. Szóval köszönöm mindenkinek, aki segít ebben, és nagyon készülünk, és nagyon büszkék vagyunk, hogy itt lehetünk.
Mária összeállítását hallják az augusztus 18-án tartandó Csíksomjói Passió előadás kapcsán.
A rendező szerint az eredeti előadás Budapesten is nagy összefogás eredményeként jött létre, és augusztus 18-án Csíksomjon össznemzeti összefogás eredményeként születik újjá. A monumentális díszleteket eleve úgy tervezték, hogy szabad térre is alkalmazhatók legyenek. Zsurávszki Zoltán koreográfus, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti vezetője szerint örömmel és küldetésként vállalták a bemutatót, hiszen megpróbálják visszahozni Csíksomjóra azt a kultúrát, ami innen származik.
Nekem is, aki nem ide valósi vagyok, de éppen végig gondoltam, hogy 45 évvel ezelőtt fiatal táncművészként 16 évesen jöttem erre a vidékre, Karcfalvára, Domokosra, Madévfalvára, Gyimesbe, és azóta ugye folyamatosan járok erre a tájra, hogy én is úgy érzem, hogy hazaérek, és mindig is vágytam arra, hogy azok a nagy elődök, azok a koreográfusok, Molnár István a 40-es években készített itt a koreográfiát Morai Elemérrel, tehát ezek mind olyan csodák lehettek, amiben én persze nem vehettem részt, de azt most Attilával idehozzuk azt a darabot, amit közösen nagy-nagy szeretettel valóban ide készítettünk. Már a díszletek is úgy készültek, hogy olyan monumentálisak legyenek, olyan robosztusak legyenek, olyan lehetőséget adjanak, hogy a szabad térre készítettük, tehát itt hogy csak befért a Nemzeti Színház óriási mélységű színpadára. És hát természetesen a Nemzeti Táncegyüttes, a Honvéd Együttesnek a része, kórusunkkal többször vagyunk jelen Erdély turnékon, az együttesen nagyon sokat van jelen Erdély turnékon. Ugye a Pincetetőn mi Dózsa 500 éves évfordulóját ott ünnepeltük, és ott táncoltak a táncosaim. Amikor csak lehet, minden alkalmat megragadunk, hogy visszahozzuk azt a kultúrát, ami innen vétetett. Tehát ugye a kalotaszéganyagot, a székelyanyagot, a csángóanyagot. Ugye látják azt, hogy a nagy sikerű tévépáva műsoron milyen sikere van azoknak az elszámozott táncosoknak, fiataloknak, gyerekeknek, innen erről a vidékről jönnek. Jó magam is mindig pártolom ezeket a lehetőséget, amikor örömmel tudok mondani, tanácsot adni nekik, szeretettel látom őket. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy óriási dolog, és hogy Attila említette, tehát hogyha 100 fiatal táncost akár legyen az hivatásos, szerűen műveli a mi szakmánkat, vagy amatőr gyerekek, én azt hiszem, ez ebben az előadásban szinte lényegtelen, mert azokat a mozgásokat, ők itt anyanyelv szerűen használják, tehát az énekeinket, a mozdulatokat, belép van ivódva, tehát én be fogom tudni építeni, és hát ezek az álmaink valóra válnak, elhozzuk ide a darabunkat, és hát ez már a harmadik különleges, tehát a harmadik különleges darabunk, először a Körhintával indultunk, ezt követte a Passió, majd a egy hete vagy egy hónapja az Egri Csillagban dolgoztunk Attila együtt, és azt hallom, látom, olvasom médiában is, hogy ez egy olyan különleges forma, amikor a mozdulat dramaturgiája, a zene dramaturgiája, az ének dramaturgia, a szöveg dramaturgia, a rendezés, tehát az, hogy olyan utat találunk, ami eddig nem volt, és ez hozzátartozik a Nemzeti Színháznak a koncepciójához, hozzátartozik az én általam vezetett táncegyüttesnek, a Nemzeti Táncegyüttesnek a koncepciójához, tehát egymásra találtak a műfajok, amit hát persze látunk ilyeneket, és most mi nem úgy beszélünk a kortársról, mi vagyunk a kortárs, én azt hiszem, és ez az előadás pedig azt a több száz éves anyagot dolgozza föl, veretes szövegeivel, veretes dallamanyagával, veretes motívumaival, és hát van még egy igaz, hogy ez a téma nem a táncnak a témája, Attilát folyamatosan a munkánk során próbáltam rábírni arra, hogy engedjem, hogy egy kicsit mozduljunk, meg kicsit táncoljunk, és a végén azért egy kis székelytánc is belekerült, tehát jelen vagyunk székelyruhában, ami számunkra nagyon nagy öröm, és egy küldetés, tehát az egy küldetés a részünkről is. A 40, azt mondhatom, hogy ragyogó táncosom székelyruhában viszi végig az előadást, és tényleg ezek a megható pillanatok, ezeket közösen fogjuk megélni. Remélem, hogy sokan látják majd, és mindenki részese lesz ennek az élménynek. Köszönöm, hogy meghívtak, és köszönöm, hogy beszámoltam erről. Örülök, hogy ez augusztusban létrejön. Azt hiszem, hogy nem árulunk el zsákomacskát, amikor mi a Tilával elmentünk a Magyar Televízióba, és próbáltuk arra bírni ott a főhatóságot, hogy jöjjenek ki, vegyenek részt benne, közvetítsék az egész Kárpát-medencének. Tehát remélem, hogy a Duna Televízió jelen lesz, és azzal is még nyilvánosabb lesz ez a csodálatos élmény, amit remélem átélünk.
A csíksomlyói bemutatót a magyar kormány is támogatja, így a közönség augusztus 18-án 20 órától ajándékba kapja az előadást.
Csúcs Mária összeállítását hallották az augusztus 18-án tartandó csíksomlyói passió előadás kapcsán.
Safo y desbaratado en Marruecos, pedacina de Santa María.
Kedves hallgatóink, én ezzel mára megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. Mai adásunkat a Csíksomlyói Kegytemplom kórusának előadásában elhangzott Mária, Mária, mennyei szép hajnal című népdallal, és a 13. században Szűz Mária dicsőítésére született Cantigas de Santa Maria gyűjteményéből származó vallásos énekekkel illusztráltuk. Utóbbiakat a Csíkszeredai Régi Zenefesztivál idei kiadásán a Barozda Együttes előadásában is hallhatták. További kellemes délutánt kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ru honlapon is. Viszont hallásra!
Marocos, Marocos, ya pasado. Oh.